Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomban szeretném folytatni a betegségekről szóló előadássorozatomat. Ma legelőször szeretnék önöknek beszélni az epehólyagról és ennek betegségeiről. Az epehólyag az emésztőrendszer része. Ez raktározza a májban termelődő epét, és a belegbe juttatja, amikor szükség van rá a zsírok lebontásához. Az epehólyag kicsi, körte alakú, izmos falú tömlő. A máj jobb lebenyének tövében található, közvetlenül alatta. A máj naponta nagyjából 1 liter epét termel. Mi az epehólyag feladata? Az epehólyag raktározza az azonnal fel nem használt epét. Az epében lévő víz az epehólyag falán keresztül felszívódik, így az epe idővel besűrűsödik. Amikor a vékony bél, nyombél vagy patkóbél nevű szakaszában zsíros ételek és savas gyomornedv keveréke kerül, a vékony bél falát bélelő sejtek egy úgynevezett kolecisztokinin nevű hormont választanak el. E hormon hatására az epehólyag összehúzódik, és a koncentrált epét az epevezetékbe préseli. Innen a vékony bélbe kerül, ahol segít a zsírok lebontásában, valamint a gyomorsav semlegesítésében. Ez rendkívül fontos emésztési lépés, mivel a zsírok és a zsírban oldódó vitaminok, mint az A, D, E és K vitamin, csak az epe közreműködése révén szívódhatnak fel a bélből. Most pár szót szeretnék szólni az epekövekről. Az epe összetételében olykor biokémiai változások következhetnek be, ami epekő képződéshez vezet. A leggyakoribb változás az, hogy megnő az epében természetesen jelen lévő koleszterin mennyisége, és felborul az epe savakkal fennálló normális egyensúlya. Ennek következtében apró koleszterin kristályok képződnek, amelyek epekövekké állnak össze. Az epekövek átmérője 1 és akár 24 mm között változhat, a számuk pedig elérheti akár a 20-at, vagy még ennél többet is. Az epekövesség a leggyakoribb betegségek közé tartozik, az érintetteknek azonban csak mintegy 30%-a tapasztal tüneteket, így az epekövek többségét egyéb okból elvégzett képalkotó vizsgálatok, például röntgenfelvétel vagy ultrahang vizsgálat során, illetve boncoláskor fedezik fel. Nagyon fontos megemlíteni azt a tényt is, hogy ha az epekövek megakadnak az epehólyag vezetékben, nagy valószínűséggel fájdalmat és gyulladást okoznak. Néha maga az epehólyag is gyulladásba jön, ezt heveny epehólyag gyulladásnak nevezzük. A gyulladás többszöri kiújulása maradandó károsodást okozhat az epehólyagban. A falai megvastagodnak, összezsugorodik, és idővel teljesen működésképtelenné válik. Kik a veszélyeztetettek? Kockázati tényező a világos bőr, az elhízottság és a 40 év feletti kor, továbbá a termékeny korban lévő nők körében is gyakoribb az epekő. Ha a családban volt már epekövesség, akkor szintén nagyobb a betegség kialakulásának a kockázata, a magas koleszterin szint pedig mindenképpen növeli a veszélyt. Mik az epekőnek a tünetei? Előfordulhat, hogy valakinek hosszú évek óta vannak epekövei, úgy, hogy egyáltalán nem szerzett tudomást róluk. Másoknál a következő tünetek jelentkezhetnek. Fájdalom a has felső részén, közvetlenül a bordák alatt. A fájdalom étkezés után pár órával jelentkezik, és néhány órán át tart. Kísérheti émelygés és hányás is. A roham kiújulhat, és további tünetekkel járhat. Jelentkezhet nagyméretű felfúvódás és böfögés, láz, hányinger vagy hányás. Ezek mind a heveny epehólyag gyulladás jelei. Most pedig szeretnék pár szót szólni az okokról. Az epekövek mintegy 80%-a koleszterin kristályokból áll. Az egyéb úgynevezett pigmentált epekövek lehetnek feketék vagy barnák, és kalciumot vagy bilirubint tartalmaznak. A bilirubin a vörösvértestek egyik bomlás terméke. Ez a fajta epekő, a májzsugor, illetve a vérszegénység egyes típusai esetén jellemzőek. Előfordulhat, hogy pigmentált és koleszterines epekövek egyszerre vannak jelen. A kálciumot tartalmazó epekövek egyszerű hasi röntgen vizsgálattal könnyen kimutathatók. A kálciumot nem tartalmazó epekövek ultrahangos vizsgálattal észlelhetők. Végezetül szeretnék pár szót szólni a kezelésről. Ha nincs előre haladott gyulladás, különféle kezelési módszerek alkalmazhatók az epekövek eltávolítására és a fertőzés megakadályozására. Az egyik kezelési mód az ultrahangos kőzúzás, amikor lökéshullámmal összetörik a köveket. Létezik gyógyszeres kezelés is. A hosszú időn át szedett epesavtartalmú gyógyszerek feloldhatják az epeköveket. Ez a módszer csak kisméretű, meszet nem tartalmazó kövek esetén alkalmazható. Antibiotikumokat írhatnak fel a fertőzés megelőzésére vagy leküzdésére. Ugyanakkor fájdalomcsillapítókkal enyhíthetik a fájdalmat. A kezelés után mindenképpen tanácsos, alacsony zsírtartalmú étrenden élni, hogy meggátoljuk az epekövek kiújulását. A heveny epehólyag gyulladás azonnali kezelést igényel. Szükségessé válhat az epehólyag műtéti eltávolítása is. Epehólyag nélkül is normális életet lehet élni, mivel az epe továbbra is eljut a belegbe. Előfordul, hogy az epekövek megrekednek az epehólyag vezetékben, ahol gyulladást okoznak. Így elzárják az epe útját. Ez sárgaságot okozhat. Most tartunk egy kis szünetet, és utána folytatom az előadásomat. A következő, amiről szeretnék önöknek ma beszélni, az az epilepszia. A betegségre hirtelen, látható ok nélkül bekövetkező, visszatérő görcsrohamok jellemzőek. A rohamokat az agy túlzott és rendezetlen elektromos aktivitása okozza, amely rövid ideig tartó változást idéz elő a tudat állapotban, a viselkedésben, az érzelmekben, a mozgásban, vagy az érzékelésben. Magyarországon ma körülbelül 80-100 ezer embert érint. A rohamok közvetlen kiváltó okai lehetnek az alkohol, a stressz, különböző betegségek, sőt néha villogó fények is, bár a rosszul lét sok esetben ok nélkül jelenik meg. Az epilepsziás személyek mintegy 10%-ánál a rohamok egymást érik, úgy, hogy azok között jóformán nincs is regenerálódási idő. Ez az úgynevezett status epileptikus, akár halálos is lehet, ha a roham az egész agyra kiterjed. Az epilepszia tünetei igen sokfélék. A rohamot néha csak kis területen jelentkező zsibbadás, bizsergő érzés jelzi, máskor kiterjedt izomgörcsökkel és rángásokkal jár. Ez az epilepszia típusától függ. Ilyen tüneteket azonban más állapotok is okozhatnak, például bizonyos szívbetegségek, pánikroham vagy légzési problémák. Ezért, ha valaki epilepsziaszerű tüneteket tapasztal, akkor a lehető leghamarabb ideggyógyász szakorvoshoz kell fordulnia. Egyes epilepsziás betegek előre érzik, mikor közeledik a roham, mert előtte úgynevezett aurát, nyugtalanságot vagy kellemetlen érzést észlelnek. Az epilepsziás rohamok Az epilepsziás rohamoknak két típusa van. A generalizált és a fokális. Most pedig pár szót szeretnék szólni mindkettőről. A generalizált rohamok az egész testet érintő, az agy nagy területére kiterjedő, rendellenes, elektromos tevékenység következménye. Ezeknek is több típusa létezik. Most nem szeretném őket felsorolni, csak a legveszélyesebbet említem meg, ami az úgynevezett grand mal vagy tónusos, klónusos roham, ami eszméletvesztést okoz, és az érintett személy összeesik. Az izmok először összehúzódnak, és a test megmerevedik. Ez az úgynevezett tónusos fázis. Majd a végtagok egy ideig ritmikusan rángatóznak. Ez az úgynevezett klónusos fázis, miközben a beteg mély álomban merül. Ezután fokozatosan nyeri vissza az eszméletét, és legtöbbször semmire sem emlékszik a történtekből. Az epilepsziások mintegy 60%-ánál figyelhető meg ez a fajta roham. A második csoport az a fokális rohamok. Ezeket a rohamokat az agy egy kis területén bekövetkező rendellenes működés okozza. Az, hogy a test mely részén jelentkezik a roham, attól függ, hogy az agy mely területe érintett. Az is lehetséges azonban, hogy a roham a test egyik részén kezdődik, majd onnan terjed szét. Ezek a fokális rohamok is lehetnek egyszerűek, úgynevezett szimplex rohamok, vagy összetettek, úgynevezett komplex rohamok. Az egyszerű fokális rohamokban nincs eszméletvesztés, csak izomgörcsök lépnek fel, míg az összetett rohamokban a páciens 1-2 percre elveszíti az eszméletét. Feltehetjük a kérdést, hogy mik az epilepszia okai. Az epilepszia kialakulásának hajlama lehet örökletes, de számos más ok is közrejátszhat benne, például szélütés, agydaganat, fejsérülés vagy agyhártyagyulladás. Alkohol vagy egyes kábítószerek is előidézhetik. Egyes gyerekeknél a rohamok megszűnnek, ahogy idősebbek lesznek. Hogyan lehet kezelni az epilepsziát? A legfontosabb az, hogy az epilepsziás személyeknek tisztában kell lenniük azzal, hogy milyen körülmények idéznek elő rohamokat, mivel a kiváltó okok elkerülésével bizonyos mértékben csökkenteni tudják a rosszul létek számát. A legenyhébb esetek kivételével mindig szükség van valamilyen fajta kezelésre is. A gyógyszeres kezelés célja a rohamok megfékezése minimális mellékhatásokkal, lehetőleg egyetlen gyógyszerrel. A felírt gyógyszer és annak adagolása a rohamok típusától függ, de a betegek többsége valószínűleg nátrium valproáttal vagy karbamazepinnel kezdi. Az utóbbi időben egyre több betegen végeznek epilepszia miatti műtétet. Ez főleg a fiatalokra érvényes. Következő betegség, amiről szeretnék ma beszélni önöknek, az az ételmérgezés. Az ételmérgezés rendszerint heveny megbetegedés, amit baktériumokkal, vírusokkal vagy élősködőkkel szennyezett étel vagy ital elfogyasztása okoz. Ritkábban a zöldségeken és gyümölcsökön levő növényvédőszer maradványok, mérgező vegyi anyagok, például ólom vagy króm, illetve mérgező bogyók vagy gomba a felelős az ételmérgezésért. Noha az élelmiszerek tartósításának és tárolásának módszerei egyre fejlődnek, még ma is gyakori az ételmérgezés, különösen nyáron, amikor nagyobb a valószínűsége annak, hogy az éjteleket nem hűtik le megfelelően, illetve az éj folyamán bármikor, ha fagyasztott baromfihúst elkészítés előtt nem a megfelelő módon engedtetik fel. Az ételmérgezés tünetei a következőek. Hányás, émeigés, hasmenés, gyomorgörcsök és láz. Ha a tünetek 24 óra után sem enyhülnek, forduljunk orvoshoz. Az ételmérgezést gyakran az okozza, hogy a belegfalát megtámadják az ott elszaporodó mikroorganizmusok, például az úgynevezett Escherichia coli, a salmonella, vagy valamilyen egysejtű élősködő, illetve ha a bélrendszerben bizonyos baktériumok úgynevezett enterotoxinokat, vagyis méreganyagokat termelnek, amelyek megtámadják a bél nyárkahártyáját, vagy felszívódnak a vérbe, lázat és egyéb tüneteket okozva. Feltehetjük a kérdést, hogy hogyan termelődnek a méreganyagok. Egyes baktériumok, mint például a Bacillus cereus, a szervezetbe kerülve olyan méreganyagokat termelnek, amelyek hasmenést okoznak. Mások, mint például a Staphylococcus aureus vagy a Clostridium botulinum a táplálékban való elszaporodásuk során termelik a toxinokat. Noha az étel elkészítéséhez használt hő elpusztítja a baktériumokat, a méreganyagok ellenállnak a hőnek, így az étel elfogyasztása ételmérgezést okoz. A Staphylococcus aureus mérgezés súlyos rosszulétet és hasmenést okoz, általában már 6 órán belül. A Clostridium botulinum okozta mérgezés tüneteinek kialakulásához azonban akár egy hét is szükséges, és a betegség halálos is lehet. Ez a méreganyag ugyanis nem a belegre hat, hanem az idegrendszer támadja meg nyelési nehézségeket, kimerültséget és kettős látást okoz. Körülbelül ennyit szerettem volna a mai műsoromban elmondani önöknek. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak, maradjanak a Mária Rádióval. Dr. Rejkli István műsorát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!